Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen, ami drága mennyei atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól és a drága Szent Szellemtől. Mennyei atyánk, a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jöttünk össze, hogy egységben legyünk, hogy be tudjunk lépni a te jelenlétedbe. És hálákat adunk azért, hogy az Úr Jézus itt áll középen. És köszöntjük a gyülekezet angyalát, a szolgáló angyalok seregét, akik feltöltik ezt az otthont, és hálákat adunk azért, hogy Isten dicsősége árad és kiszorította a sötétség minden erejét, minden csíráját a Jézus nevében. Hálákat adunk a drága Szent Szellemért, aki bennünk lakozik, és mindenhova magunkkal visszük, és kiárasztjuk, atyám, ezt a mennyei erőt, az emésztő tüzet, és hisszük, és valljuk, hogy a kenet megfutamította az ellenséget. És szabadok vagyunk, és szabadon haladhatunk előre azon az úton, amit te készítettél a számunkra. Köszönjük, atyám, hogy te újat cselekszel, ahogy írja az igéd, és mi nem állunk ellene a változásnak. Hálákat adunk, atyám, hogy a te útjaid magasabbak, a te gondolataid magasabbak, mint a miénk. Köszönjük neked az egységet, és ellenállunk a pusztítónak, ellenállunk az ördögnek, és kiutasítjuk mindannyiunk életéből. A drága szent vérrel fedjük le az életeteket, az otthonotokat, a portátokat, és ezt a szent vérvonalat az ellenség nem képes átlépni. Hálákat adunk, atyám, a te ellátásodért, a szellemi eledelért, és köszönjük, hogy a mai napon is ellátsz bennünket bőségesen. Köszönjük neked, atyám, hogy a te dicsőséged minden ember előtt kedvesített, és hálákat adunk, atyám, hogy mi lehetünk a föld sója, és a földnek a világossága a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük neked a jelenlétedet. Köszönjük, hogy betöltesz bennünket a te dicsőségeddel. És áldunk, magasztalunk téged mindazért, amit a Krisztusban elvégeztél értünk. Köszönjük a megváltás csomagot, amely erőforrásait, és mi együtt és egységben haladunk előre, hogy el tudjuk végezni azt a munkát, amit Isten ránk bízott, meg tudjuk futni a pályánkat, be tudjuk tölteni az elhívásunkat a te dicsőségedre, atyám. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Szeretettel köszöntünk benneteket. Az Úr Jézus mára egy útravalót készített a számotokra, és fogadjátok ezt szeretettel. És hiszük, hogy a Szent Szellem ad belőle megértést. A Sángvári gyülekezet a 18. évében lépett bele, ami ilyen értelemben a felnőtté válást jelenti. 2001. május 23-án indult el a Sángvári gyülekezet, és idén, májusban tölti be a 18. életévét. Az Úr örömében két izgatott prédikátor van ma jelen, mert egy ünnepélyes pillanathoz érkeztünk el. A mentor ismét továbbadja a stafétabotot a tanítványának. És az Úr már gondoskodott egy következő tanítványról Veszprémbe. Tudja, hogy pásztori elhívása van. És növekszik azokon az anyagokon, amit viszünk. A mai naptól az Úr Jézus előtt a ságvári gyülekezet felelős vezetője, Évi pásztor. Amen. Tehát a pásztori hivatalt Ságváron a mai naptól Évi tölti be. És áldás és növekedés kísérje a szolgálatát, életét, és minden olyan dologban erősítse meg az Úr, amiben ő szükségét látja. Ilyenkor a bárányok és a volt pásztor között levő szellemi kapcsok áthelyeződnek. Most képzeljétek el azt a nem látható zsinort, ami mondjuk most a Lali, vagy mindannyiótok között, és a pásztor között van. Nem látható, de létező zsinór. Ezek a zsinórok most a Szent Szellem által áttevődnek az új pásztorra. Ez ahhoz hasonló, mint régen a kézi kapcsolású telefonközpont. Én emlékszem rá, ti is kell, hogy emlékezzetek rá. Mindig megfelelő lukba dugta azt a zsinort, és összehozta a kapcsolatot. A Szent Szellem mindkettőnknek megjelentette a változást, hogy Isten újat cselekszik, és nem állunk ellen ennek a változásnak. Kívülről is kaptunk megerősítést. Mai napon is beszéltem telefonon egy nagyvárosi pásztorral, és említettem neki, hogy ma át fogom adni a ságvári gyülekezetet, és azt mondta, hogy ez várható volt. Tehát ilyen egyszerűen, hogy ez várható volt. Hát semmi meglepetés, ugye? A múlt héten az Úr elém hozott egy három részes tanítást 2006-ból, pesti tanítás, és az a cím, hogy szellemi kapcsok. Meghallgattam kétszer. Nagyon érdekes dolgok vannak benne. Ahogy lesz időm, valószínű fel is teszem a oldalunkra, hogy meg tudjátok hallgatni. Néhány gondolatot ebből szeretnék idézni. Isten a szellemi kapcsokat hosszú távra építi. Nem csak egy hétre, két hétre, hanem hosszú távra. És ahogy a szülő is ott marad az önállósodó gyermeke hátterében, ugyanúgy a mentor is az imáival és a tanácsaival ott marad a tanítványa mögött. Isten mindenki számára készített egy ott helyet. Isten mindenkit elplantált egy helyre, az egy másik kérdés, hogy az illető azon a helyen van-e, ahova Isten elplantálta. Nagyon jól bemutatja ez a tanítás a szellemi testet, Krisztus testét, a fizikai testünkkel példázva. Van könyökünk. A könyök nem választhatja meg, hogy hol legyen. Nem mondhatja azt, hogy nem akarok lenni kapcsolatban az alkarral, meg a felkarral, én inkább a fül helyet akarok lenni. Mert mindenkinek a maga helyén kell lenni, hogy működjön minden tag. Ha a könyök nincs a helyén, a kézfej nem működik. Ha egy szent nem a megfelelő helyen van, nem tud abban a ellátásban részesülni, és nem tud olyan áldás lenni mások számára. A másik pedig a kapcsoknak a minősége. Valakivel szorosabb a kapcsolat, valakivel lazább, és vannak olyanok, akik csak egyszerűen egy szolgálatnak a köpönyege alá úgymond bebújnak, és hallgatják a adott szolgálatnak a tanításait. Ezt a következő példázattal lehet szemléletessé tenni. A kézfejünk az gyakrabban találkozik a fejjel. Mert félsünködik, mosakszik, orrot fúj, eszik. De például a lábujjunk mikor találkozik a fejjel? Gyerekkorban, amikor még a kisgyerek beveszi a lábujját a szájába. Tehát értitek ebből, hogy nem minden tag van szoros kapcsolatban mindenkivel. Tehát vannak lazább kapcsolatok, vannak szorosabb kapcsolatok. De a lényeg az, hogy maradjunk azon a helyen, amit Isten rendelt a számunkra. Mert ott jön a szellemi ellátás. Tehát ha nem a helyünkön vagyunk, nem kapjuk meg azt a gazdag szellemi ellátást, amit Isten készített a számunkra. Ez a lényege ennek a három részes sorozatnak. Ma még kaptam lehetőséget arra, hogy szóljak hozzátok. De felmerült a kérdés, hogy miről? Az életutamról? Vagy csak beszélgessünk? Vagy valami útravalót adjak a számotokra? Hát az életutam az nem egy túl érdekes dolog, de pár gondolatban azért elmondom, hogy Ságváron 8. szolgálati eljünk. Kezdtük Szántódon 1998-ban, 6. hónapban. Aztán átvettem Zamárdit, tovább is adtam. Aztán átvettük Bálványost, jártunk jó ideig, aztán ők maguk bezárták. Mondván, hogy most nyáron tartsunk szünetet. A szünet az veszélyes dolog. Aztán Tabon is szolgáltunk jó pár évig, aztán voltunk Iregszemcsén, Tamásiban, Dég, és ha jól számolom, akkor 8. Ságvár. Igazából a ságvári gyülekezet életéről van egy képes beszámoló az interneten, azt bármikor meg tudjátok nézni, mikor milyen vendég volt Ságváron. Aztán forgattam a szívemben, hogy ma miről legyen szó. És én szeretném kérni a Szent Szellemet, hogy adjon nektek megértést arról, ami most néhány gondolatban el fog hangozni. Végül is az első kettő, az életút, meg a beszélgetés nem ad igazi táplálékot, nem olyan építő. Tegnap a festi tanításban elhangzott, hogy a világot ne engedjük be a gyülekezetbe, és egyik pásztortársam ma megerősített abban, hogy bizony, amikor beszélgetésben megy át a dolog, sajnos a világ is bejön a gyülekezetbe. Aztán a tanítóm, a Jánbor Margit pedig úgy fogalmazott, hogy a pásztornak kutya kötelessége, hogy tanítson. Ilyen nagyon kedvesen, de ilyen nagyon határozottan. És végül is úgy döntöttem, hogy a három lehetőség közül az útra valót választom. Ahogy beszélgettem a mai napon a egyik nagyvárosi pásztortársammal, igazából csak megerősített abban, ahogy döntöttem. Senki ne vegye ezt rossz néven, de a gyülekezet nem klub délután. Ez mások szájából is már elhangzott. A gyülekezet azért van, hogy a dicsérettel Isten jelenlétében be tudjunk lépni, és a gyülekezet a táplálás helye. Tehát külön kell választani a gyülekezetet és a beszélgetős összejövetelt. És ez a nagyvárosi pásztor is azt csinálja, hogy a Facebookon lehet, hogy látjátok, kiírja, hogy ezen a napon délután ekkor várok benneteket egy teára, imára és beszélgetésre. A Szent Szellem már többször készített arra, hogy a CD között keressen meg Jánbor Margit tanítását, aminek az a címe, hogy a tanításról. És én nem voltam engedelmes, mindig elhalasztottam ezt a dolgot, és ahogy szombaton hazajöttünk a veszprémi szolgálatunkból, akkor bizony elővettem, és meghallgattam kétszer, és azt érzékeltem a szellememben, hogy ebből nektek egy útravalót kell, hogy átadjak. Aztán utána megint mérlegeltem, hogy hát ha ezt én tanítom le, vagy én adok ebből egy csokrot át nektek, nem lesz olyan precíz, mint ahogy a Jánbor Margit elmondja. Úgyhogy elhúztam felvételen, ebből szeretnék egy részt, hogy közösen meghallgassunk.
Hogy azon gondolkoztam a minap, hogy miért is szeretjük olyan nagyon a kedvességet, hogy miért olyan drága nekünk az, ami kedves, ami igazán kedvesség árad felénk valahonnan. A városban vannak ilyen támaszpontjaim, ha bemegyek, ahol nem biztos, hogy a legjobb kávé van, de ahol kedvesen fogadnak. És ahogy utazgatok is, állomásokon is vannak ilyen helyeim, ahol tudom, hogy nem marketingből mosolyognak rám, hanem kedvességből. Hogy azért szeretjük annyira a kedvességet, mert az Úr Jézusból jön. Mert non-profit szolgáltatás. Hogy a kedvesség az teljességgel csak habatortán, hogy nincsen közvetlen célja meg haszna, hanem csak a gyönyörűségért van. Azért tud olyan nagyon-nagyon üdítő lenni a kedvesség. A kedvesség a világban az Úr Jézus ajkáról ömred, ez így mondja az ige. Hogy ami kedvesség van a világban, hogy jelen van a kedvesség, az az Úr Jézus ajkáról ömlik állandóan, az ő imáiból és a közbenjárásából, ahogy rólunk beszél az atyának, ahol a főpapi szolgálatában. A kedvesség forrása az Úr Jézus szája és a szíve, és elömlik a világon. Ezt a világot Isten az Úr Jézusra nézve teremtette, azt mondja a Kolossi levél. Az Úr Jézus volt a mintája a teremtésnek. Azért olyan gyönyörű még romjaiban is. Szoktam gondolni, hogy olyan gyönyörű minden fa, virág, ember, minden, amit a teremtés, pedig átok alatt van. Igaz? Tudjuk, hogy igen. Milyen régóta. De mi nem vagyunk átok alatt. Az Úr Jézus felszabadított bennünket, és képesek vagyunk meglátni az ő arcát a teremtésben. Képesek vagyunk gyönyörködni benne, tehát a teljességet képesek vagyunk látni. Hogy milyen lesz az a világ, amiben mi visszajövünk az Úr Jézussal uralkodni, amikor ez is olyan gyönyörű tud lenni. Ugye? Hogy gyönyörű. A kedvesség az egy drága kincs. Én nagyon szeretek kedves lenni. Nagyon szeretek. Hálás vagyok Istennek. A kedvesség olyas valami, amit örököltünk az Úr Jézustól, és gyakorolhatjuk. Gyakorolhatjuk. Kedvesnek lenni jó. Az ember saját szívét is felüdíti és gyönyörködteti. Azért, mert az Úr Jézusból van. Ez az oka. Ez az oka. Halleluja. Ez is komoly dolog, nem? Hát akkor kimentettem magam, hogy miért is vagyunk itten. Ugye ez a tanításról szóló tanítás lenne a célunk ma, hogy efelől faggassuk az igét. Azt mondja a példabeszédek 6.23, 641. oldal, azt mondja Isten szelleme a példabeszédekben, hogy lámpás a parancsolat, és a tanítás világosság. Lámpás a parancsolat, és a tanítás világosság. És életnek útja a tanító fedése. Azt mondja Isten szelleme, hogy a tanítás világosság. Világosság. És azzal kezdődik az ige, hogy parancsolat lámpás. A tanításnak világos, egyértelmű köze van Isten rendeléseihez, parancsolataihoz. Szoros összefüggése van Isten törvényeivel a tanításnak. Lámpás a parancsolat, és a tanítás világosság, és életnek útja a tanító feddések. A tanító feddések azok a kiigazítások, amik a bárányokat és a szolgálókat annak a keskeny útnak a közepére terelik vissza, kijelentés által, ahol az Úr Jézus lábnyomába haladhatunk közvetlenül, hogy se jobbra, se balra. A tanítás mindig visszaterelget bennünket arra a középre, ahol az Úr Jézus lábanyomába lépve haladhatunk előre mindig. Nem dorgálást jelent itt az ige a tanító feddések. Azt jelenti, hogy ha nem ott vagyunk, nem az út közepén vagyunk, akkor a feddés oda visszaterel bennünket. A világosság által, azáltal a világosság által, amit a tanítás áraszt ki, a szellem tanítása. 119. Zsoltár, 105-ös verse. Az én lábamnak szövét nekem, világossága, világítója, fákja a szövét nekem amúgy. Az én lábamnak szövét nekem a te igéd, és ösvényemnek világossága. Olyan gyönyörűségesek és mélységesek ezek az igék, olyan jó kimondani, ugye? Hogy az én lábamnak szövét nekem, Uram, a te igéd, és ösvényemnek világossága. 119.105. Az én lábamnak szövét nekem a te igéd, és ösvényemnek világossága. És a 130. versben azt mondja, a te igéd megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyű. A te igéd megnyilatkozása világosságot ad. Az a világosság, ami a tanításból árad, amiről azt állította a példabeszédekben, a Szent Szellem, hogy a tanítás világosság, az a világosság az igéből árad ki. Az igéből árad ki. Azt mondja, a te igéd megnyilatkozása. Az igen megnyilatkozásával árad ki a világosság. A megnyilatkozásával. Az igen megnyilatkozása a kijelentés. Igét a tanító kenettel nyitja meg leggyakrabban Isten. De megnyitja persze a profétai kenettel is, és a kijelentés ajándékokkal is mind. Minden, ami az igét jelenti ki, az az ige világosságát árasztja ki. Isten szellem által. Mindig a Szent Szellem működik ebben közre. Mindig a Szent Szellem eleveníti meg az igét. Megeleveníti és világosságot ad. Az életnek világosságát, hogy abban járjunk. A tanítás tehát világosság és életnek útja, és az igen megnyilatkozása, kijelentés adja a világosságot. A példabeszédekből még kiírtam, igét látom. 13-14. A bölcsnek tanítása életnek útfeje a halál törének eltávoztatására. A bölcsnek tanítása életnek útfeje a halál törének eltávoztatására. Addig, amíg ebben a világban élünk, addig török is vannak az útunkban. Török is vannak az utunkban. Ebben a világban a pusztítás ura, a világ fejedelme uralkodik, és török vannak elrejtve. A világosság, a tanítás, a kijelentés húzza ki a lábunkat a törből, ha beleléptünk, de meg is véd bennünket attól, hogy belelépjünk. Azt mondja, hogy az eltávoztatására, hogy az élet útján maradjunk, hogy az élet védelmében maradjunk, hogy különbséget tudjunk tenni az életünkben a utak és források között. És azok között, amik érnek bennünket. Azt mondja a Kenneth Hagin a Szolgálati Ajándékok című könyvében, ami azt gondoljuk, hogy őszre megjelenik. Azt mondja, hogy a tanítás a nyájnak fontosabb minden más szolgálatnál, minden más kenetnél, magának a nyájnak. Hogy a gyógyítások ajándékai az elveszett világot rázza föl, és ismerteti meg Isten irgalmasságával. Az a fajta irgalmasság a gyógyító kenet, amivel Isten kiragadja abból a szörnyű kiszolgáltatásságból az embert, amikor testileg, lelkileg is nyomorúságban van, elveszettségben. Hogy Istennek ez az irgalmasság a világ fele szól. A gyülekezetnek viszont a tanításra nagyobb szüksége van, mint a gyógyítások ajándékaira. Mert a gyülekezetnek a igén kell felépülnie. Az igén kell felépülnie. Az Úr Jézus, emlékeztek, azt kérdezte a Pétertől, hogy kinek mondanak engem, és kinek gondoltok, kinek mondotok ti engem. És azt mondta a Péter, hogy te vagy az Istennek a fia. Azt mondta neki az Úr Jézus, hogy nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Azt mondta az Úr Jézus aztán erre, hogy és ez az, amire fölépítem az én egyházamat. A kijelentésre. Arra az ígére, amit a szellem megelevenít a számunkra, hogy az egyház a kijelentésre épül, nem csak a tanító kijelentésekre, mert ugye van profétai kijelentés, és vannak még kijelentés ajándékok, szolgálati ajándékok, de amire az egyház leginkább fölépül, az Istennek a tanításban kijelentett, megnyilatkoztatott igéje, amit a Szent Szellem elevenített meg, vagy úgy is mondja az ige, hogy beoltott ige. Ez az, amin fölépül az egyház. Miért? Azért, mert ez a kijelentés fedi fel Istennek az általános és az életünkre szóló, a saját útunkra szóló személyes akaratát is. Hogy enélkül csak bóklászunk ebben a csodálatos Isten királyságában is. Hogy a kijelentett ige, Isten kijelentett akarata az emberiség, a megmentett az övéi számára, az ő népe számára és az egyes ember számára is a beoltott igében van. A beoltott igében, a szellemtől megelevenített igében. Abban a világosságban, ami a tanításból árad ki, azt mondja ugye az ige, hogy Isten akaratának a megismerése tölt be bennünket minden szellemi bölcsességgel és értelemmel. Nincs más forrásunk a bölcsességre és értelemre, mint Isten kijelentett igéje. Különbséget kell tennünk a tanítói elhívás meg a tanító kenet között. A tanítónak hivatala a tanítás, a pásztornak meg kutyakötelessége. A Jeremiás 3.15-ben azt ígéri Isten, mindannyian ismeritek nyilván, hogy olyan szíve szerint való pásztorokat ad a népének az ő nyája fölé, akik legeltetnek tudománnyal és értelemmel. Tudománnyal és értelemmel. Beoltott igével. Isten kijelentett akaratával. kinyilatkoztatott akaratával, tudományal is ért. Tehát minden pásztor fel van kenve arra, hogy tanítsa anyáját, mint hogy minden szülő fel van arra kenve, hogy nevelje és tanítsa a gyerekét. Hogy aztán mit kezd az ember ezzel a kenettel, az rajta múlik. Van egy ige, ami szoktam gondolkodni, hogy több olyan ige is van. Azt mondja az ige egy helyütt, hogy ha prófétát befogadsz Isten nevében, nem szó szerint idézem elnézést, akkor prófétaság ajándékát vagy utalmát veszed. És szoktam ezen gondolkozni, ez hogy van. És a minap hallottam a pásztorról, mondták a nyájában kinövekedett pásztorok, hogy valami csodálatosan megújult a tanításban, a tanítókenetben. És akkor eszembe jutott, hogy is van akkor ez az ige, hogy mit is jelent az, hogyha prófétát befogadunk. Nyilván nem csak prófétát, hiszen más szolgái is vannak Istennek a prófétán kívül, bár nagyon szeretjük a prófétákat. Isten hozza el a drága Chuck Flint, ha teheti. Az a tapasztalatom, hogy ahova rendszeresen járok, és nem reklám akar lenni, nagyon hiszem, hogy senki nem érti félre, hogy most én itt magamat szeretném eladni. De ahova rendszeresen járok, azok a pásztorok megértették, befogadták, és meg szerették a tanítást, és gyakorolják magukat, kedvel gyakorolják magukat a tanításban. Nem arról van szó, hogy tőlem megtanultak tanítani, mert ugye ez természetből jött ez a kenet. Ugyanúgy, hogy nem lehet senkitől megtanulni gyógyulással szolgálni, mert az egy természetfölötti ajándék, ez pontosan ugyanolyan természetfölötti ajándék, nem lehet eltanulni meg. Tanulunk egymástól mindenfélét, én is a pásztoroktól, pásztorok is tőlem, de ez éppen olyan természetfölötti, mint Istennek bármelyik szolgálati ajándéka, de nem, megtanulni nem lehet. De Istennek ez az ígérete, hogy a profétaság ajándékát veszi, vagy jutalmát veszi, aki profétát befogad az ő nevében, ez áll a tanítói szolgálata is, meg az evangélista szolgálatára is. Az ember, ha sokat hív evangelistát, nem lesz tőle evangelista, nem tanulja el tőle, de tüzet kaphat. És anyá is kaphat tüzet. Tapasztaltátok, hogy így van. Hogy azt a tüzet, ami az evangelista ajándéka Istentől, mert az is természet fölötti, különben nem lenne képes elveszetteket kimenteni a halálból, hogy az az ajándék, az a természet fölötti tűz, az kiárasztja Isten anyáira. Kiárasztja. És így van ez a tanítókenettel is. Sajnos ez úgy van, hogy azok a pásztorok, akik ennek a fontosságáról nincsenek meggyőződve, azok nem hívnak tanítót. Azok szoktak hívni tanítókat, akik tudják, hogy ez fontos, pedig oda kéne leginkább, ugye, ahol a nyáj szűkölködik ebben. De ez nem az én gondom, hanem az Úr Jézusé, a főpásztoré. 5 Mózes 4.1. Azt mondja Mózes, most pedig hallgass, ó Izrael, a rendelésekre és végzésekre, amelyekre én tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek és benehessetek, és bírhassátok a földet, amelyet az Úr, a ti atyáitoknak Istene ad néktek. Halleluja. Azt mondja, hogy tanítlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, amiket rendeltem, hogy élhessetek, hogy élvezhessétek az életeteket, hogy benehessetek és birtokba vehessétek azt, amit az Úr adott nektek. A tanításnak ez a célja, megtanítani arra Isten népét, hogy menjen be, hogy vegye birtokba Isten rendelésének befogadása és engedelmesség által, hogy vegye birtokba Isten országát, Isten királyságát, Isten gazdagságát. Ezt az Efézusi levél másképp fejezi ki, bővebben kifejti nekünk. Efézus 1.18, 262. oldal, és világosítsa meg értelmetek szemeit, könyörög értünk Pál, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, hogy hova mehetünk be, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Ez az, amiért tanítunk. Ez az, amiért tanítunk. Hogy mindenki, akit Isten bementett a királyságba, az megtudhassa, hogy mi ennek az elhívásnak a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága közöttünk, Isten népe között, és hogy mi az a hatalom, ahova ültetett bennünket Isten a Krisztussal. Mi az a hatalom, amit bírhatunk ebben az országban. Mivel vagyunk felkenve a Krisztusban, a felkentben. Ezért van a tanítás, ezért kéri Isten a kijelentés és ismeret szellemét, mert ezek a szellemi erők nyilatkoztatják ki nekünk az igét, ami Isten akarata az életünkre és a személyes életünkre nézve, és az ő népének az életére, a dicsőséges jövőre nézve, és a személyes életutunkra is. Ez olyan csodálatosan így van, hogy mindenki az igéből veszi a maga személyes vezetését. És téged ugyanarra vezet bennünket, biztosan, de neked van egy utad ebben a csodálatoségében, meg nekem is. És mindegyek vagyunk együtt, hogy erre csak az ige képes egyedül, semmilyen más ideológia nem képes erre. 2 Mózes 18:20, igen, 80. oldalon van. És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre, és add tudtukra az utat, amelyen járniuk kell, és a tennivalót, amelyet tenniük kell. Csodálatosan törömeren kijelent, hogy mire való a tanítás. Tanítsd őket a rendeletekre, Isten törvényeire, hogy tudják az utat, amelyen járniuk kell, és a tennivalót, amelyet tenniük kell. Olyan gyönyörű, ugye? Halleluja, halleluja. Prédikátor 12:11. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, melyek egy pásztortól adattak. Gyönyörű. Ez volt az az ige, amivel az Úr engem elhívott és elküldött. Hogy illene tudnom, hogy hányadik vers, bocsánatot kérek tőle. Amikor elhívott az Úr, akkor meg voltam ijedve, mert 10 éve volt egyébként, június 16-án volt 10 éve, hogy Marcfőre utaztunk van autóban a Jimettel, hátrafordult, és azt mondta, hogy ugye én is úgy gondolom már, hogy készen vagyok. Ijedtem be, azt mondtam, hogy igen. Aztán, amikor nagyon meggondoltam, akkor azt gondoltam, hogy hú, mire mondtam én igent. Hogy lesz ez most? Tehát én úgy gondoltam, hogy a pásztorok azok ilyen nagyon rendes emberek. Nem ilyenek, mint én. Tényleg így van különben. Szóval, hogy volt bennem egy kételje felől, hogy pásztornak kell-e lennem. Nem ellenállni akartam, csak azt láttam, hogy annyit már értettem az igéből. Régen születtem ugye 24 éve már. Augusztusban lesz 25 éve. Hogy volt fogalmam arról, hogy egy pásztornak milyennek kell lenni, és úgy találtam, hogy én egyáltalán nem vagyok olyan. Ez nem volt teljesen igaz, mert azért minden szolgálat arra, mind az 5 szolgálat arra van elhívva, hogy a Isten népe felé szolgáljon. És a pásztorok tényleg egy külön természetfölötti szolgálati ajándék, de azért a tanácsadás a tanítók fölött is ott van, és én is az embereket szeretem legjobban Isten után, és az emberek érdekelnek a legjobban Isten után. Úgyhogy a rettenetes galibákat nem csináltam, ha így most izgultatok volna. De csak ugyan nem pásztorságra hívott el az Úr. És amikor igen mondtam és elkezdtem szolgálni, akkor egyszer otthon ültem a saját déli szünetemben, és Istennek egy jelenléte borított be. Most olyankor reflexzerűen addig, mindig elkezdtem nyelveken imádkozni. De éreztem a szellememben, hogy nem ezt kell most tennem. És vártam, csöndben maradtam és vártam. És akkor teljesen önkéntelenül kinyitottam a Bibliát ezen a helyen, és erre az igére vetette Isten a szememet, és elolvastam, és akkor megértettem, hogy tanításra vagyok elhívva, és megnyugodtam. A fontos tudni, fontos az engedelmesség, nagyon fontos, de azt is fontos tudni, hogy pontosan mi a feladatunk. Aztán ezt Isten kimunkálja a engedelmességünk folytán, de igazán jó tudni. Szóval így alakult. Azt mondja ez a csodálatos ige. Pásztorokra is van szó mindig. A gyülekezetet nem csak a tanító tanítja. Az nagy baj lenne, mert nem vagyunk annyian, ahány nyáj van. Nem is leszünk soha annyian tanítók, mint ahány nyáj van. De pásztor, hál' Istennek, annyi van, ahány nyáj van. Azt mondja, hogy a pásztorok és a tanítók szavai hasonlatosak az ösztökéhez. Ha itt nem mindenki parasztlány, mint én, akkor elárulom, hogy az ösztöke egy olyan ágas végű botszárszám, amivel az ökröket szokták piszkálni, hogy meg a bivajokat, hogy menjenek előre. Istentől van a hasonlat, nem tőlem. Senki ne vádoljon. Azt mondja, és mint a szegek, az a híber szó, ami itt van igaziből, sátorszöveket jelent. De mi is mondjuk, hogy sátorszög, ugye, vagy szög? Tehát nem arról a szögről van szó, amivel az asztalt összeszoktuk, vagy a zsanért, hanem, hogy mint a sátorszövek le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, melyek egy pásztortól adattak. Ettől voltam legjobban elbűvölve, amikor először olvastam ezt Isten szellemétől megelevenítve, hogy ez az Úr Jézustól jön, és akkor csak nagyon jó lehet. Halleluja! A pásztor az, aki a nyájat Isten sátora alatt tartja. A tanítás, a imádság, a gondoskodás, a törődés, a figyelem, a tanácsadás, ezek azok, amik a nyájat Isten beszédére a sátor alatt tartják. Hogy ne koboroljon el, ne vesszen el, ne tűnhessen el, ne érhesse valami kívül, ami kárára lenne. Hogy ezek a beszédek, Istennek ezek a beszédek, ige tartja meg a pásztorlásban. És a tanítók is, persze. Tanítók is. De maga a tanítás és maga a tanító kenet. Apostolok cselekedetei 7:38. Igaziból csak körbejárjuk azt, hogy mit mond az ige a tanításról. Aztán fogok valami gyakorlati oldaláról is beszélni, de ezt a himnuszt az igéről el kell énekelnünk, ugye? Ti is úgy érzitek. Abcsel 7:38. Igen. Istvánnak, a vértanúnak a beszéde ez, annak egy része, és azt mondja itt Mózesről, ez az, mármint Mózes, aki ott volt a gyülekezetben a pusztában, a sínai hegyen vele beszélő angyallal, és a mi atyáinkkal, és itt jönne a mi szempontunkból a lényegesebb mondani valója az igének, hogy aki élő igéket vőn, hogy nékünk adja. Mármint a gyülekezetnek, Isten népének. Hogy ez a pásztor és a tanító és a proféta, a szolgálatoknak ez a feladata a nép felé, ez a szolgálata. Isten elé menni, Isten jelenlétébe menni, és élő igét venni, hogy a nép elébe adja. Ezt teszi a pásztor, a Isten szíve szerint való pásztor, ezt teszi a tanító, ezt teszi a proféta is. Az evangelista nem ezt teszi. Ő ebben a tekintetben kivételben nem a gyülekezet felé szolgál, hanem az elveszettek felé. De a pásztor is, a tanító és a proféta ezt teszi. Isten jelenlétébe megy, vele beszélget, élő igét vesz, beoltott igét, szellemtől megelevenített igét, hogy a gyülekezet elébe adja. Jakab 1:21. 309. oldal, Jakab 1:21. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, mondja a gyülekezetnek Jakab a szellem által, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket. Ez a tanítás, a beoltott ige, a beoltott ige, a szellemtől megelevenített ige, Isten kijelentett akarata az, ami képes az embereket az üdvösségben megtartani. Azt mondja, hogy megmenteni a lelkeiteket, üdvösségre éleszteni a lelkeket, azt jelenti bementeni, bekormányozni a lelkeket, a gondolkodást, az akaratot, az érzelmeket, azt, ami nincs bennünk újjászülete, újjászeremte, az emberek ezt a részét a tanítás vezeti be és tartja meg az üdvösségben, a kijelentett ige, az élő ige, a beoltott ige. Nagyon fontos tanítani, nem elfogultság mondatja velem, de látjátok, hogy az ige mondja. Hogy ez az, ami az emberek üdvösségét munkálja a gyülekezetben. A beoltott ige. Azt mondja, hogy szelídséggel fogadjátok. Szelídség, mondja a nyájnak. Akkor tanulmányoztam ezt, amikor a Galata 22-ben a szellem gyümölcseivel voltam egyszer mélyebben elfoglalva. De a szelídségnek az egyik jelentése a taníthatóság. A taníthatóság. Általában a szelídség alatt azt szoktuk érteni, hogy valaki csendes, békés, nem erőszakos, tapintatos, stb. Béketűrő, békeszerető. De a szelídnek van egy ilyen jelentés is, hogy tanítható, alakítható, formálható. Elnézést a hasonlatért, de hogy ugye amikor azt mondjuk, hogy megszelídítettük a kutyát vagy a lovat, akkor az történt igaziból, hogy megtanítottuk viselkedni. Megtanítjuk valamire, megtanítjuk, hogy az ember környezetében hogy viselkedjen, és megtanítjuk feladatokra. Így van? A megszelídítés alatt ezt szoktuk effektíve érteni, hogy megtanítjuk őket mindenfélére. A megszelídített állat az, aki tud dolgozni velünk, munkatársunk tud lenni, és a társaságunk tud lenni, ha a kutya megszik velünk együtt. A szelíd meg van tanítva, a szelídített. Ugye a szelídség taníthatóságot jelent. Van egy nagyon kedves asszony az egyik nagyvárosunkban, ahova viszonylagos rendszerességgel visszajárok, aki engem beszokott fogadni, mert a pásztornak kicsi a lakása. És mindig ott szállok meg nála, mindig az úrtól való megtiszteltetésnek tekinti, én is úgy tekintem az ő vendéglátását. Nagyon kedvesen fogad, és nagyon kedvesen bocsát el mindig. Nagyon hálás vagyok érte, hogy ezt teszi. Igazi gyönyörűség van benne, és önként teszi. Évek óta hallgatom a panaszait, nagyon kemény az élete, és úgy tűnik, hogy az évek alatt, nem olyan nagyon régóta ismerem, mondjuk 4 éve, hogy a régi dolgok se nagyon mozdultak el, a régi oszlopok se az életéből, és azok, amik történnek vele, azok is ugyanolyan szudarak általában, ugyanolyan kemények. Ez elgondolkoztatja az embert. Igen buzgó, rengeteg embert vezet üdvösségre a munkahelyén, a város körül, ahol rokonai vannak, minden alkalmat megragad, minden alkalmat, hogy embereknek üdvösséget hirdethesse, és az ember azt mondaná magában, hogy ha tudná, hogy Isten sohasem igazságtalan, hogy meg kellene változzon az élete. És most, amikor utoljára jártam ott, akkor megértettem, hogy azért nem lágyul meg ő maga se, és az élete is azért nem lágyul meg, mert nem tanítható. Igen-igen buzgó, igen-igen elszánt, és nem tanítható. Nem szívesen láttam ezt meg, de tanulság van benne, hogy a nem tanítható embernek az élete nem lágyul meg Isten szeretetében. Nem tud. Hogy a tanítás adja azt, hogy elkezdünk az Úr Jézusra hasonlítani, és olyan kedvesek, és olyan lágyak leszünk, amilyen ő, és olyan szelidek. Az baj, ha valaki nem tanítható, hogy nem tud Isten mit kezdeni az életünkkel, hanem fogadjuk szeliden a beoltott igét. Azt szoktam mondani, és így is van, hogy a gyógyító kenet tényleg Isten irgalmasságát árasztja ki a szenvedő világra. De az az igazság, hogy a tanításban is irgalmasság van. A tanításban is irgalmasság van. Istennek minden szolgálatában, amivel rólunk gondoskodik, irgalmasság van. Hogy megkönnyörül az együgyűségünkön, megkönnyörül azokon a keménységeken és őrökön, amiben beleléptünk, amikbe összevertük magunkat életünkben, hogy az könyörület van abban, hogy ebből kivezet bennünket a bölcsességével. Erzsi mesélte egyszer, hogy amikor Amerikában voltak, úgy tudták, meg volt hirdetve egy Hagen alkalom. És elmentek oda, és a Hagen helyett a Kismore tartotta, a Kismore szolgált a Kenneth Hagen helyett. Egy zömök, kedves, 50 körüli férfi, szakállas, bajszos, ilyen morgós, elég tárgyilagos, bemondogatos, beolvasós, elég kemény szlengben beszél egyébként, vettük már le tanításait, töltöttük le. Nem egy ilyen simogatós stílusú ember, elég egyenes a beszéde, és Erzsike azt mesélte, hogy bejött, köszöntötte a hallgatóságot, elnézést kért, hogy nem ő a Kenneth Hagen, és elkezdett tanítani. Van humor-e különben? A tanítóknak mindig van. Nem találkoztam még olyan tanítóval, akinek ne lett volna humor. Úgy látszik, hogy ez kötelező, ilyen szolgálati felszereltség a tanítóknál. Tényleg így van. Akiket nézek, tanítókat, akik tévé keresztül szolgálnak, mindegyiknek csodálatos humorérzéke van. Ahogy elkezdett tanítani, és az Erzsike egyszer csak azt vette észre, hogy átnezesedett a blúza, mármint az övé, hogy csorogtak a könnyei. Még a téma se volt olyan, mert hát vannak témák, amik nem csak áhítattal, hanem megindultsággal töltenek el bennünket, de még a téma se volt olyan, egyszerűen csak Isten irgalmassága körülvette a hallgatóságot. Ez benne van a tanítókenetben is. Isten irgalmassága. Oktatja az együgyűt. Olvastuk az előbb. 2 Timóteus 3.15. Azt írja Timóteusnak Pál, Timóteusnak a kölyelző tanítványa volt, 291. oldal, mivel hogy gyermekségettől fogva ismered a szent írásokat, amelyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hitáltal. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ezt mondja ennek a pásztornak, felkeltőleg pásztornak, ezt mondja Pál. Ezt rendeli neki magyarán. Ezt mondja, hogy az írás, amit ismersz, bölcsé tehet az üdvösségre, a tanítás által. A szentírás tesz bennünket bölcsé az üdvösségre. A bölcsesség azt jelenti, hogy élni tudni azzal, amink van. Élni tudni azzal, amink van. Azzal, hogy a szentírás, tehát a megnyilatkoztatott ige és a tanítókenet, meg a kijelentési ajándékok tesznek bennünket bölcsé arra, hogy ebben az Isten országában úgy éljünk, mint örökös társai a Krisztusnak és Isten gyermekei. Hogy megismerjük azt az örökséget, megismerjük a hatalmat és az elhívásunknak a reménységét. Halleluja! Hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Mert a Jób 28.28 azt mondja, hogy a bölcsességnek kezdete az Istennek félelme és a gonosztól való eltávozás. Példabeszélek ismétli ezt az igét. Az Isten félelem a kezdete. Az Isten kijelentett akaratának a megtisztelése. Isten rendeléseinek a megtisztelése. Az az Isten félelem. Az az, ami a bölcsességnek a kezdete. És feje is. Minden ókori nyelvben a kezdet fej, mint hogy a magyarban is a hét fő, az a hétnek a kezdete és a feje, vagy a csúcsa is, meg a kezdete. Kezdete és a vége, így is mondhatnám. Istenfélelem, Istenfélelem. És a tanításból ez kell, hogy áradjon. János 17:17. Én nagyon szeretem ezt az igét, nagyon-nagyon szeretem. Az Úr Jézus főpap imája ezeket az igéket akkor jelentette ki az Atya előtt, amikor értünk szólt az Atyához. És azt mondja, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Atyám, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. A görögben az a szó, ami itt áll, aletheia, igazságot és valóságot egyformán jelent. Úgy is olvashatjuk ezt az igét, hogy szenteld meg őket, Atyám, a te valóságoddal, a te igéd valóság. Jim mondta múltkor egy pár héttel ezelőtt, hogy szellemi ember az, akinek Isten számára valóságos. És Isten dolgai valóságosak. Ezt jelenti szelleminek lenni. Hogy úgy veszed Istent, mint aki van. mint aki van, és az ő törvényeit is úgy veszük, hogy van. Hogy van. Szented meg őket a te igazságoddal, vagy valóságoddal, a te igéd igazság. A szent azt jelenti, hogy elkülönített, Isten számára elkülönített. Elkülönített, elválasztott. Elkülönített, ezt jelenti a szent. Amikor azt mondjuk valamire, hogy ezt erre vagy arra szenteljük, az azt jelenti, hogy másra nem fordítjuk, külön tesszük, és arra a célra használjuk, amire félretettük, elkülönítettük. Időt szentelünk valamire, hogy pénzt vagy fáradtságot, az azt jelenti, hogy azt külön választottuk a többiből. Így van Isten népe, és így vagyunk megszentelve a Krisztusban, hogy mi a Krisztusban el vagyunk választva a világtól. El vagyunk különítve a világtól. Ez jelenti a szentség legelőször is, hogy Isten számára el vagyunk különítve a Krisztusban. Most az életünknek az a része, és a lényünknek az a része, ami nincs újjáteremtve a Krisztusban, arról meg azt mondja Isten igé, hogy azt meg kell szentelni. És az ige az. Az igében van az a szentség, Istennek az a természete és ereje, amivel minket állandóan elválaszt a gondolatainkat, érzelmeinket, akaratunkat, testünket, a beoltott ige. Isten igazság, Isten valósága választja és mossa meg mindig, különíti el attól, ami nem a miénk, hanem a ördög birodalmába tartozik. Halleluja! Az ige megszentel bennünket, ha befogadjuk, elválaszt bennünket mindentől. A zsidó 4.12 azt mondja, hogy miért képes erre az ige, azt akarom bemutatni, vagy hogy mondjam, demonstrálni. Zsidó 4.12. 298, mert az Istennek igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. Erre az ige képes egyedül. Azért képes az ige megszentelni bennünket, mert mindezeket el tudja választani bennünk. Tapasztalatból tudjátok, mert én is tapasztalatból tudom, hogy addig, amíg elveszett voltam, azt se tudtam, hogy mi a különbség a lelkem meg a szellemem között, honnan tudtam volna. Hogy nagy-nagy homályban voltam afelől, hogy melyik vagyok én pontosan, és mit, milyen indítatásból teszek. Azt mondja a példabeszél, valamelyik példabeszélek tán, hogy az embernek minden útja igaz az ő szeme előtt. Hogy nem ismertem a saját motivációt. Néha gyanakodtam magamra. De nem ismertem igazán a saját motivációimat se, az indítékaimat sem. Az ige az, ami képes bennünk ezeket elválasztani, szentség szerint. Az ige megmutatja nekünk, valahányszor belenézünk az ige tükrébe, az ige megmutatja nekünk, hogy mi a testi és mi a szellemi abban, amit teszünk, abban, amit gondolunk, és abban, amit tervezünk, szándékozunk, megmutatja, képes megmutatni, és el kell fogadnunk. Ez a szellemi fejlődésünknek az útja. Hogy az ige megismerteti velünk, ha hajlandók vagyunk a tükörbe nézni, az igében meglátszik, hogy mi az, ami szellem, és mi az, ami testi abban, amiben élünk. Pontosan megmutatja, hajszál pontosan. Azt mondja, olyan, mint az éles kar, nincs is vastagsága. Értitek, ugye elmetszi ott pontosan, ahol van. Hogy egyedül az ige képes erre, hogy ezt világosan lássuk. Így szentel meg bennünket az ige, hogy képesített bennünket arra, hogy szigorúan elválasztjuk a testit a szellemitől, az ördögit az istenitől, a testit a lelkitől és a szellemitől. Halleluja! Ez fontos, nagyon fontos szolgálat az igének. János 8.32. Azt mondja az Úr Jézus, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Megismeritek az igazságot, a kinyilatkoztatott igét, a megnyilatkozott igét, a felkent igét, a megelevenített igén keresztül. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Az ige föl van kenve, Isten igéje föl van kenve. A kenet tesz szabaddá. És még sokféle szolgálata Istennek. De én mondtam, 25 éve születtem újjá, és nagyon sokáig nem volt tanítom, nem volt gyülekezetem se. A Szent Szelem magániskolájába jártam, és rengeteg szabadulást éltem át. Így, hogy az igéből megismertem az igazságot. Be voltam töltve Szent Szellemmel, be voltam teljesedve. De az igéből megismertem az igazságot, és kötelékek hullottak le rólam, tapinthatóan. Volt olyan terhe, kötele, átka az életemnek, amit nem is tudtam, hogy az, csak azt hittem, hogy az én életem már ilyen, no. Meg hát én ilyen vagyok. Értitek, ugye nem volt akkora nagy teher, hogy nyögjek alatta, de olyan velejárójának tekintettem az életemnek. És akkor egyszer csak, ahogy olvasom az igét, ez leesik rólam, úgy, mint egy hályog. Tényleg fantasztikus élményeim voltak így. Csodálatos szabadulásokat. Azért sokáig nem is gondoltam, hogy bárhova kéne mennem gyülekezetben. Nem is nagyon mehettem volna sok felé. De hogy ezeket átéltem. De aztán eljött az idő, amikor Isten elküldött engem, és megtaláltam a helyemet 93-ban. De hogy addig az ige végezte ezt el az élet. Nem volt, aki rám tegye a kezét. Értitek? Biztosan imádkoztak értem olyanok, akik ismertek is, meg nem is. De csak azt akarom demonstrálni, hogy az ige maga, a beoltott ige, képes megmenteni a lelkeinket. Olyan értelemben is, hogy megtartani, olyan értelemben is, hogy kiszabadítani. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a felismert, a megismert igazság szabadokká tesz titeket. És ennek az egyik legbővebb forrása a tanítás és a tanítás. Isten igéjének, rendelésének és a törvényének a megtanítása. 5 Mózes 32.2. Ezt biztos mindenki tudja kívülről. Csepegem tanításom, mint eső. Hújjon, mint harmat a beszédem. Mint langyos zápor a gyenge tűre, és mint permetezés a pázsitra. Nagyon gyönyörű, ugye? Csepegjen a tanításom, mint eső, hulljon, mint harmat a beszédem, mint langyos zápor a gyenge fűre, és mint permetezés a pázsitra. A tanításnak felüdítenie kell, fel kell üdítenie. A tanítás felüdítésre van. A világ porának a lemosására, és a növekedésre való serkentésre. Ez a legfontosabb működése a tanításnak a gyülekezetben, hogy felüdít és növekedésre serkent, mint az eső meg a harmat. Tudjátok, hogy eső után, hogy órák alatt kinő a fű, órák alatt megindulnak a levelek, bimbók kinyílnak, hogy a tanítás, nem én mondom, az ige mondja, hogy olyan, mint az eső, olyan, mint a harmat, és olyan, mint a permetezés a pázsitra. Hogy a tanításnak ilyennek kell lennie, ha a szellemtől van, hogy felüdít és növekedésre serkent. Mert hogy prédikátor mondja, hogy az embereknek ösztöke kell. Ösztöke kell. A tanítás arra kell serkentsen, hogy növekedni akarjál, és még nagyobbra növekedni. Egyszer neki volt pásztor az évekkel ezelőtt, és egy nagyon kedves vasárnap délutáni alkalmunk volt, és utána azt mondta nekem, hogy mikor jövök legközelebb. És mondtam, hogy most itt mindjárt beszéljük meg, mert hogy még ezt, és azt mondta, figyelj ide, hát lelkesebben mentek el, mint ahogy jöttek. Mármint, hogy a nyáj. Ez olyan gyönyörű. A pásztornak ilyennek kell lenni különben, nem szabad irigykedni. Nekem ez mindig nagyon imponál a pásztorokban, hogy nem féltékenyek a mások szolgálatára, ha így van. És így van többnyire, kétségkívül így van. Én nem biztos, hogy ebbe úgy megálltam volna, nekem nagyon, nagyon imponál. Tehát ez úgy van, hogy ha jó anya vagy, akkor minden szeretsz, ami a gyerekednek jót tesz. Ha jó pásztor vagy, akkor minden szolgálatot bekebelezel magadnak. Azt mondja, lelkesebben mentek el, mint ahogy jöttek, mondta. És ez volt az igazi jó észrevételedben. Halleluja. Felüdít a tanítás, és növekedésre serkent. Aztán mond nekünk Isten igéje, nekünk, akik tanítunk, egy-két dolgot. 3 Mózes 10.3. És mondd a Mózes Áronnak, ez az, amit szólt az Úr mondván, akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Ez a gyülekezet vezetőinek szól, a szolgálóknak szól. 7. A papról mondja az ige. A gyülekezet sátorának nyílásán sem menjetek ki, hogy meg ne halljatok, és itt jön a lényeg, mert az Úr kenetének olaja van rajtatok. mert az Úr kenetének olaja van rajtatok. És aztán azt mondja a 10-ben, hogy ezt tartsátok meg, mondja, mert hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között, és hogy taníthassátok Izrael fiait mindazokra a rendelésekre, amelyeket az Úr szólott nékik Mózes által. A pásztor is, a tanító is minden szolgálat példaképe a nyájnak. Azt mondja, hogy a nyáj előtt kell kimennünk és bejönnünk. Ez azt jelenti, hogy a nyáj előtt kell Istenben megállnunk, és a világban is megállnunk ki, és bemennünk. Hogy szenteknek kell lennünk ahhoz, hogy taníthassuk Isten népét arra, hogy mi a szent és a tiszta, és mi a tisztátalan között a különbség. Ugye ez fontos. Ez bizony fontos. Ezékiel 44:23. Tanítóknak rendeli, vesz pásztoroknak rendeli, 849. És az én népemet tanítsák, hogy mi a különbség szent és közönséges között, a tisztátalan és a tiszta között való különbséget ismertessék meg velük. Ez a tanításnak és a pásztorlásnak közösen is egy rendelése Istentől. Az én népemet tanítsák, hogy miről, hogy mi a különbség a szent és a közönséges között, a tisztátalan és a tiszta között, ismertessék meg velük. Mi a különbség a szellem és a testi között, úgy hangtana ez újszövetségileg szólva. Kolossé 1:28. Akit mi prédikálunk, mármint a Krisztust, intvén minden embert, és tanítván minden embert, minden bölcsességgel, ami ugye Isten akaratának megismeréséből árad ki, minden bölcsesség, hogy minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. Ez a feladatunk. Ez a feladatunk, ez a célunk és a feladatunk, hogy minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. Nem kis feladat, de el vagyunk hívva és föl vagyunk kenve rá. Tanítván, minden bölcsességgel, minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. A Jakab a 3. könyvének az 1. versében azt mondja a gyülekezetben forgolódó véneknek, diakónusoknak, segítőknek, hogy ne legyetek sokan tanítók, mert nagy felelőssége van ennek. Nem azt jelenti, hogy ne legyen sok tanító, hivatalban álló tanító, mert annyi van, amennyit Isten elhívott, és amennyi engedelmeskedett az elhívásnak. Ez arra vonatkozik, hogy amit Isten nevében mondunk, amit a nyáj felé teszünk, amit mondunk, kijelentünk, megvallunk a nyáj felé, segítők, pásztorok, diakonusok, vének, idősebb vagy felnőtt keresztények, hogy annak súlya van. Súlya van, mert szellemi, és vigyázzunk, figyeljünk, hogy nagyon felelősségteljesek legyünk a tekintetben, hogy mit beszélünk, mit szólunk a nyájhoz. Hogy a tanításban óvatosak legyünk. Óvatosak legyünk. Ennyi az, amit én szigorúan véve, és könyörülettel a hőmérsékletre való tekintettel is a tanításról elmondani szándékoztam.
Folytatás a következő részben.